Espresso. Hétvégi zenés kávéház. A mikrofonnál Márton Evelin, köszöntöm Önöket. Mai műsorunk témája a 60 évvel ezelőtt kirobbant magyarországi forradalom, amely Romániában, Erdélyben is éreztette hatását, főleg a hatóságok fellépésével, akik a magyarországi eseményeket követően válogatás nélkül vetettek börtönbe rengeteg embert, sokszor olyanokat is, akiknek semmi közük nem volt még a forradalmi gondolatokhoz sem. Mégis egy olyan téma ez, amelyről valahogy nem beszélünk túl sokat. Gondolok itt a mindennapi beszélgetések szintjére, ami azért furcsa, mert más kimagasló eseményeiről a magyar vagy világtörténelemnek elég gyakran váltunk szót. Vendégem a stúdióban Vida Gábor író, vele próbáljuk kibogozni, mit is jelent számunkra 1956. Tartsanak velünk! Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista terror elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött október 23-án, és a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én. A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom következményeként hozzávetőleg 176 ezer más adatok alapján mintegy 200 ezer magyar hagyta el az országot, túlnyomó többségük Ausztria fele menekülve. 1957. januárjától a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. Stefano Bottoni, de más történészek is úgy vélik, hogy Erdélyben, Romániában a forradalom elmaradt, de a megtorlás nem. Az akkor bebörtönzöttek száma eléri a magyarországiakét, vagy még annál is nagyobb. A magyar forradalom kitörése 1956. október 23-án felkészülten érte a román kommunista rendszert. Az 1956. október 24 és november 5-e közötti diák tüntetéseket vagy rendvédelmi eszközökkel oszlatták fel, vagy az etnikai kártyát kijátszva lehetetlenné tették megszervezésüket. Október 30-án és 31-én Temesváron, illetve november 5-én Bukarestben szerveztek, illetve vertek is le diák tüntetéseket. Október 24 és 25-én pedig Kolozsváron híjúsítottak meg egy hasonlót, ahol a Securitate már korábban feszültséget szított a magyar és román diákság között. Ugyanakkor a román lakosság körében sikeresnek bizonyult az etnikai feszültség gerjesztése és a budapesti forradalom nacionalistaként, revansistaként való megbélyegzése. Vendégem a stúdióban Vida Gábor író. Köszöntöm a heti interjú vendégét, Vida Gábort, és hát itt közeledik október 23-a, de hát most egész évben azért 1956-ra emlékezünk, vagy próbálunk emlékezni, már akinek vannak emlékei. Ebből indulnék ki, hogy nekem nyilván nincsenek, illetve az én családomban erről nem is beszéltek soha semmit, vagy amire én úgy visszatudok emlékezni, az minimális volt. És azt kérdeznélek, hogy bár te is nyilván 56 után születtél, hogy neked milyen emlékeid kötődnek ehhez a dátumhoz egyáltalán, mit tudtál te mondjuk fiatal, felnőttként, vagy gyerekként erről az egész forradalomról, vagy ennek a magyarországi, romániai verziójáról?
Hát a romániai verzióról semmit. Legalábbis gyerekkoromban nagyon sokáig. Tehát ameddig ugye, tehát Magyarországon is el nem kezdődött ez az összefüggő beszéd arról, hogy mi történt akkor. Viszont gyerekkoromban ugye én a magyar határ mellett éltem, vagy ott nőttem fel, és azért tehát elég sokat beszéltek, főleg a rádióban, főleg a magyar tévében, arról, hogy 56-ban ellenforradalom volt. És én ezt igazából nem értettem, hogy micsoda, viszont volt nekem egy elég erős hangú nagyapám, akinek saját véleménye volt a világról, és mindig, amikor elkezdtek 56-ról beszélni, ugye az akkori Kádár időszakban, akkor nagyapám mondta, hogy ez nem így volt, ez nem így volt, ez nem így volt, ezek hazudnak, és tulajdonképpen egy ilyen folyamatosan megcáfolta mindazt, ami elhangzott a rádióban.
Tehát ő volt a családi ellenforradalom.
Igen, ő volt az, aki egész sajátos véleménye volt az akkori szocializmusról, nem idézem azokat a szavakat, amelyeket használt, Kádár Jánosra, meg Ceausescura, meg egyáltalán. Igen, ő egy megveszekedett kommunista ellenes ember volt, maga két osztályával.
Jó, és akkor ez majd téged elkezdett érdekelni, hogy akkor mi is ez, amiről a nagyapád beszél, és rákérdeztél, hogy
igen,
ez...
Igen, engem nagyon érdekelt. Ugye, tehát főleg arra emlékszem, hogy volt egy rádiójáték, én gyerek voltam, ahol ezeket a rémségeket taglalták, hogy akkor mit csináltak az ellenforradalmárok, és lőttek, és gyilkoltak, és egyáltalán, de el voltam borzadva, egy elég morbid, nem tudom, hogy kik játszottak, vagy ki írta azt a rádiójátékot, és akkor főleg ennek mentén, de hogy ezt szerintem többször beadták. Tehát, hogy ez így folyamat volt, vagy egy hosszú dolog volt, hogy többször beadták, és akkor a nagyapám mindig mondta, hogy ez sem így volt, az sem úgy volt, amaz sem úgy volt. És tehát így ebből nyiladozott nekem a fejemben az, hogy valami furcsa dolog van. Apám erről nem beszélt. 56-ban volt Kolozsváron egyetemista, teológus volt, apám erről hallgatott, gondolom meg volt az oka rá. Akkoriban, tehát 50-es években bizonyára rendesen rájuk ijesztettek.
Ja, hát ezért gondolom én is azt, hogy én nem hallottam a családomban erről semmit, holott emellett viszont egy csomó minden egyébről igen. De erről még az én nagyhangú dédnagyapám se beszélt, akit valahogy úgy képzelek, mint a te nagyapádat, akinek szintén volt véleménye mindenről, de valahogy erről ilyen... Tehát, hogy ezt az 56-ot egy ilyen mélységes csend övezte, és hogy én sokáig nem is tudtam, hogy ez akkor miről szól. Most az érdekelne, hogy mi volt az a pillanat, amikor megtudtad, hogy mondjuk ez nem is egy ellenforradalom volt, hanem hogy forradalom volt valóban. Volt-e egy ilyen, és emlékszel rá?
Valamikor 10 éves koromban minden bizonnyal a Szabad Európa Rádió kapcsán, ahol ugye elég sokat beszéltek erről, tehát ahol ugyanúgy elmondták a másik verziót, mint a nagyapám, csak nem azokkal a szavakkal, meg egy kicsit tárgyszerűbben. És igen, valamikor a 10 éves koromban ez úgy valahogy tisztázódott, meg összeraktam abból, amit erről lehetett hallani. Nekem a legijesztőbb 56-os élményem az volt, mikor 87-ben ősszel a hadseregben az egyik tisztem, ugye tudták, hogy én magyar szakra felvételiztem, hogy akkor nem jutottam be, és akkor megkérdezte, hogy mondjam el neki, hogy mi volt 56-ban Magyarországon. Ez ugye egyébként 87-ben volt, és akkor én már azért összerakosgattam ezt, azt meg azért tudogattam, meg úgy kiderült ez az, és akkor nagyon megijedtem, hogy mi lesz ebből, hogy most akkor itt a hadseregben, román hadseregben, ugye arról kell beszélni,
hogy úgy gondoltad, hogy ez egy provokatív kérdés volt
nem
részéről?
Nem tudtam, mi van. Tehát ez egy rendes ember volt ez a tiszt, tehát ő egy érdeklődő fazon volt, és mondta, hogy akkor meséljek erről neki. Aztán úgy belelendültem, tehát úgy összerakosgattam, elmondogattam valamit, és akkor tudom, hogy azt mondta egyszerűen nagyon búskép, vagy szomorúan, hogy itt is az lesz. Ez 87 őszén volt, ugye akkoriban voltak a brassói zavargások. Ez úgy valahogy összecsengett. Még később is egyetemi, de az már 90-es években volt, egy egyetemista kollégám, és egy román srác volt. Ő mondta, hogy akkor így fogalmazott, hogy a tieit fellázadtak a Szovjetunió ellen, ugye, tehát mondván, hogy a magyarok, és akkor valahogy arra igazítottuk ki, hogy a legkisebb ország megmutatta a legnagyobb országnak, hogy lehet nemet mondani. Na, hogy ebben egyeztünk ki. De ez nyilván akkor már egyszerű volt a 90-es években, hiszen akkor megjelent rengeteg anyag, meg elkezdtek, ugye, tehát átalakult az a fajta burkolt, vagy teljesen elhallgatásokkal teli beszéd arról, hogy mi volt.
A mikrofonnál továbbra is Márton Evelin és Vida Gábor, témánk az 1956-os forradalom, és az, mikor és hogyan találkoztunk valós közlésekkel, adatokkal a forradalmat illetően.
Az egyetemi éveid során találkoztál-e mondjuk a tanáraid között olyannal, akinek esetleg köze volt ehhez, úgy értve Romániában, mert hogy azért volt ennek egy kis, hogy is mondjam, mint az ilyen nagy földrengések apróbb rezgései, amik messzire eljutnak, azért érintette valamilyen formában itt Romániát is, vagy az erdélyi magyar értelmiségnek egy jó részét is ez az egész.
Hát az akkori román hatóságok, vagy romániai hatóságok, ugye mindenkit előállítottak és elítéltek, akit csak lehetett, tehát bármilyen. Tehát ugye ezt teljesen felhasználták arra, hogy akkor igen, tehát egy nagy takarítást végeztek az erdélyi értelmiségbe, de nem csak az értelmiség között, nem tudom hány ezer vagy, tehát ugye erről most hatalmas anyag dokumentáció van most megjelenve. Nagyjából olyan embereket, akik igazából, tehát nem hogy érdemben, hanem tulajdonképpen gesztus szinten is alig vettek részt valamibe.
Igen, de úgy gondolod te is, hogy ez egy ilyen kiváló alkalom volt arra, hogy egy ilyen tisztogatást véghez vigyenek, amit mondjuk korábban nem tettek meg valamilyen másokból kifolyólag, és akkor ez az 56-os jelenség, ez úgy Romániában kiváló alkalom volt arra, hogy megszabaduljanak néhány embertől?
Hát tömegettől.
Mert hogy én nekem van egy ilyen percepció.
Sok embertől szabadultak meg. Hát gondolom ugye, tehát, hogy abban a lazuló, vagy egyáltalán a 20. párkongresszus után, tehát azért kicsit ott megrodjant a szocializmus, és azért ezek a fajta diktatúráknak a hatóságai, meg az apparátus, meg minden azért, tehát volt félnivalója attól, hogy esetleg itt is elszabadul a pokol. Tehát azt ők már azt gondolom elég jól tudták, hogy azért az egy instabil elegy. Tehát, hogy akkor még nem volt semmifajta olyan konszolidáció Romániában, amiben így nagy tömegeket azt lehet mondani, hogy ezt élvezik, és ez nekik jó. Tehát az egy szegény világ volt, elnyomás volt, brutalitás volt, zűrzavar volt. Tehát az 50-es évekről most sem mondja senki, hogy jaj, de jó volt akkor, még akkor sem mondják, hogy persze, mi fiatalok voltunk, még arra se, hanem azután lesz ugye jó, tehát egy valamelyest élhető szocializmus. Tehát az 50-es évek az mindenki egyetérte, hogy az bizony sötét volt. Akkor is a fiatalok voltak.
Igen, ezt is akartam mondani, hogyha lehet sötét korszakról beszélni, mindig a középkorra szokták használni ezt a jelzőt, szerintem az egy sokkal jobb időszak volt, vagy nem tudjuk felmérni, hogy milyen volt. De hogy ez az 50-es évek valóban olyan, mintha nem is létezett volna. Tehát ez az, amiről úgy nem szívesen beszél senki. Korábban kérdeztem, vagy akartam kérdezni, de lehet nem mondtam végig, hogy volt-e a közvetlen környezetedben olyan, aki mondjuk el volt ítélve 56-ban miatt, vagy mit tudom én, ennek a kivetítése miatt, és akivel neked kapcsolatod volt, és
nem
esetleg
volt, nem
beszélt erről?
Nem volt a körömben, tehát nem tudtam olyan emberről, akit 56 miatt üldöztek, vagy megkurcoltak, vagy nem, tehát semmilyen fajta. Tehát ők beszéltek arról, hogy akkor az a valaki, az is akkor, és akkor körülbelül itt értek véget ezek a mondatok. Tehát mint hogyha a felnőttek, vagy legalább gyerekkoromban ez volt, hogy ha nem is összefüggően, de valamiről nagyon hallgatnak, és akkor később valamikor lehet már a 90-es évek elején, de lehet, hogy 80-as évek végén apámat faggattam, mert neki 56-ban ugye első éves teológus volt, és akkor így mélyen elgondolkozó azt mondta, hogy ugye az már később történt, hogy és akkor egy éjszaka elvitték a negyedévet.
Thank you.
Mit üzen ma 1956? A stúdióban Vida Gábor és Márton Evelin.
Pont 60 éve történt ez az egész, és most egy csomó mindenek köré épül Magyarországon nálunk, tehát hogy emlékezünk. De én ezen gondolkoztam, hogy rendben, akkor itt vagyunk mi, akiknek nincsen erről konkrét emlékük, vagy még olyan élményük se, amit mondjuk emlékké tehettünk volna. Hogy szerinted mi az üzenete nekünk ma, 60 év után ennek az 56-nak? Mert azért ez egy ilyen markáns dolog, tehát hogy úgy, hogyha nincs is emlékem, tudom, hogy ez egy olyan dátum, amit úgy nem szabad elfelejteni, valamilyen okból. Én tudom, hogy én mire gondolok, de kíváncsi vagyok, hogy te mondjuk mire. Vagy hogy mit jelent neked ma, vagy mit kellene jelentsen nekünk, vagy miért beszélünk mi ma erről?
Hát mert magyarok vagyunk, mert ez a kultúrához, vagy ez a fajta hagyományhoz, vagy ez a fajta ellenálláshoz, vagy ellenállói gesztusrendszerhez az ember azért szívesen csatlakozna, és azt mondja, hogy igen, tehát a legkisebb ország is legalább egyszer egy 100 évben mondjon nemet a legnagyobbnak kerül, amibe kerül. Na, azt hiszem, hogy ez a gesztus. És túl azon, hogy ennek milyen a politikai, vagy a társadalom rajzi, vagy egyáltalán összefüggése, igen, néha nemet kell mondani, akkor is, ha semmi esély nincs arra, hogy abból a nemből hosszú távon valami történjen. Aztán mégiscsak történik.
Biztos, hogy nincsen helye ennek a kérdésnek, de azért én mégiscsak felteszem, hogy gondolod, képesek lennénk ma is azt mondani, hogy nem? Hogyha úgy hozná az alkalom, mondjuk, ki tudja miért?
Hát én ebben erősen kételkedem, de azért ne becsüljük alá soha a kicsiket. Igen, azt gondolom, hogy ha eljön az a pillanat, hogy akkor most már mindenkinek elege van, akkor megint csak nemet mondunk. Ugye ki gondolta, hogy 89-ben Romániában elzavarják a Ceausescu-t, szóval miért? Azt nem is gondoltuk, hogy meg lesz, egyszer csak megtörtént. És akkor néztük, hogy na igen, igen, végre. Igen, 100 évben egyszer valószínűleg. Tehát
talán egy kicsit gyakrabban mégis. Nyilván nem tartozik ehhez, de úgy én nem tudom, én örömmel tapasztalom azt, hogy mondjuk úgy Romániában is kezd felébredni ez az úgynevezett civil öntudat, vagy nem tudom, minek lehet ezt nevezni egyébként. Az sajnálatos, hogy milyen események hozzák ki ezt, illetve milyen események hozzák ki az embereket az utcára, de hogy kijönnek, ez fontos. Úgy tudom, hogy írtál egy, de válaszolhatsz majd erre, de úgy tudom, hogy a Helikon felkérésére, vagy egyáltalán önként jelentkezve írtál te erről az 56-ról?
Nem, én nem szoktam publicisztikaszerű íratonként írni, arra mindig megkérnek, hogy akkor csináljak egy olyat, igen, és akkor úgymond vezércikk, hát azért én nem elkezdem vezércikknek, hát egy ilyen kis valami arról, hogy 56.
De úgy láttam, hogy az előbb szerettél volna valamit mondani, és én itt belekotkodácsoltam a te gondolatodba.
Hát, hogy miközben ugye Romániában, tudtam, az elmúlt, nem tudom, évtizedekben, vagy 89 előtt, tehát az emberek úgy tűnt, hogy nem mozdulnak meg, vagy semmifajta felháborodás, vagy tömegmegmozdulás, vagy egyáltalán ellenzéki magatartás nincsen. Hát azóta ugye igyekszünk bebotolni, és tényleg fontos az, hogy amikor az emberek úgy gondolják, hogy valami nem tetszik, akkor ki az utcára is egyet üvöltözni, legalább jelezni annak a hatalomnak, vagy azoknak a hatalmasoknak, hogy nincs ez így rendben,
és hogy létezünk, és
több ezer, vagy több százezer ember hajlandó egy hangon kijelenteni, hogy ez így nem jó, ez nekünk nem tetszik, és ezt nem fogadjuk el. Igen, ez fontos. Érdekes, hogy most Magyarország csendesedett meg.
Igen, de ez egy ilyen, nem tudom, hogy lehet.
Aztán majd eljön ott is a hisztéria korszaka, tehát...
Vagy visszajön mindig. Pontosabban, mert hogy ott majd azért, igen, ott kemény volt. Hagyománya volt azért ennek. Tehát amikor Romániában mélységes csend volt, és mondjuk így a 2000-es évek elejére gondolok, és itt senki még véletlenül sem ment ki az utcára, vagy ritkán és kisebb csoportokban, akkor azért Magyarországon egész komoly tömegek követeltek különböző dolgokat, különböző, nem a mi tisztünk most feltétlenül ezt megítélni, hogy mikor, mit, és mennyire jogosan vagy sem.
Tehát azért ezt, én optimista ember vagyok, de azért elmerem mondani, hogy annyira jó világ egy hamar nem lesz, hogy mindenki boldog, elégedett és kövér legyen, és ne kelljen már semmit csinálni. Szóval,
hát kérdezted így, tőlem a tegnap, hogy hiszek-e, vagy illetve, hogy van-e Isten, hál' Istennek így kérdezted, nem, hogy hiszek-e, vagy sem, az nehezebb lett volna válaszolni. Ez nekem is megfordult a fejembe, hogy azért ezt így hozzátegyem a Istenről, meg úgy egyáltalán a szép jövőről alkotott gondolataim végére, hogy én se hiszek azért ebben minden optimizmusom ellenére, hogy itt a földi mennyország eljön.
Szóval a következő évtizedekben is lesz felháborodni való ok. Ez nincs probléma, ugye azt mondja Kámi, hogy felháborodom, tehát vagyok.
Igen, ez az emberi természet része. Megtennéd, hogy ezt a remek írásodat mondjuk itt megosszad a hallgatókkal?
A semmi és a haza. 1956-ban mi nem csináltunk semmit, de szerettünk volna. A mondat Fülöp G. Dénes marosvásárhelyi lelkésztől származik, és minden erdélyi magyar panaszfalra fel kellene írni. Nem csak azért, mert ő és a többiek leülték a maguk éveit ezért a semmiért, hanem azért is, hogy el ne felejtsük. Volt egyszer valami. Ma már alig tudjuk. De szeretünk úgy tenni, mintha tudnánk, vagy tudnók. Kedvenc falumban 1954-ben egy fiatalember kidobja a rádiót a kultúrház ajtaján. A magyar válogatott éppen a harmadik gólt kapja a németektől. A fiatalembert garázdaságért előállítják. Ha indulatos cselekedetét 1956. november 11-én hajtaná végre, vagy pár nappal korábban, halálra is ítélhették volna. A kultúrházban akkor már nem volt rádió, nem történt semmi, nem gyűltek össze az emberek, nem sodortak cigarettát, nem pöktek a tenyerükbe. De ha lett volna rádió, és az emberek hallják Nagy Imre beszédét, ha megállnak, amíg az egy mondat a zsarnokságról elhangzik, ha kiegyenesednek, amikor a himnusz. Nem volt rádió, az emberek nem hallották, nem egyenesedtek ki, nem sodortak akkor és úgy cigarettát, nem pöktek a tenyerükbe. Akiről viszont a hatóság azt gondolta, hogy akár egyenes, rádió, pökés, cigaretta, azt elvitték. Az leülte. Ha meglőtték, azóta fekszik. Sokat gyötörtem azzal a felnőtteket, hogy mi történt 1956-ban. A legérdekesebb válasz, hogy nem tudtuk, fiam, mert 2 évvel korábban kidobta valaki a rádiót a kultúrházból az utca közepére. Vele mente az ablak is, ma már mindegy. Puskás öcsi viszont nem jött haza. Mármint oda nem jött, mert ide nem is jöhetett. Itt nem az volt, ahogy most sem az. Itt Románia volt akkor is, ez nem a haza. Nagy Imrét viszont idehozták, nem nekünk, csak úgy. Vissza is vitték. Akasztani. Mi nem csináltunk semmit, mert nem is csinálhattunk. Voltak, akik leülték a semmit. Voltak, akik letagadták. Mind hősök voltunk. Utólag mind hősök leszünk, a diktátorok pedig nyugodtan fordulhatnak át a másik oldalukra, ha rajtunk múlik. De nem rajtunk múlik, nem a rádión, nem is Puskás öcsin. Nem azért jön el valami hozzánk, mert készültünk rá, de ha nem készülünk, sosem fog eljönni. Ez a semmi. Ez a haza.
Köszönöm szépen, ezt csak úgy hozzátenném, hogy ez a Helikonban fog megjelenni, most közelebbről, nem is tudom,
a
jövő heti számban, igen. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál.
Köszönöm a lehetőséget.
Vendégem ma Vida Gábor író volt, a búcsú a filmtől, a Rezervátum történetek és hézagok prózában, a Fakusz 3 magányossága, a Nem szabad és nem királyi, a Noé az indián meg a dínók, a Kétely meg a hiába, és az Ahol az ő lelke című kötetek szerzője, a Látó Irodalmi Folyóirat prózarovatának szerkesztője. A heti interjú rovat végén az ő remek írását hallhatták 1956-ról. Adásunk hátra levő részében A.G. Weinbergert és a Nyakig mézbent hallják.
Mozsarat, őrülj bele csípős paprikát, tegyél bele spenót leveleket, egy kis kajánborsot, önts le mézzel, és egy kis szódavízzel kevert ki. Egy isteni, érdekes, egzotikus szósz kerekedik majd belőle. Dugd bele a nyelved, és utána beszélj. Beszélj, beszélj. Ha valakinek nem tetszik az, amit mondasz, hát akkor az a kedves valaki, hát, deal with it, foglalkozzon vele. Hölgyeim és uraim, A.G. Weinberger vagyok, és a Nyakig mézben című új adását hallják. két New Orleans-i úriember és egy gyönyörűséges texasi gitáros nő kezdi a mai adást. Teb Benoit, Kenny Neal és a gyönyörű Debbie Davis játszik. Deal with it. Hát, mindent bele.
Hard luck and trouble made my life a wreck. Woke up to find that lady luck had stacked the deck. I got to deal with it. My way back up, I got the deal. Oh, I got the deal. I got the deal with it. I got to help myself. I've been bamboozled, I've been betrayed. But you won't hear me complain about the hand I've been dealt. No, no.
Take it like it is, y'all. Na és ha valakinek nem tetszik az az ízes, hegyes, nyelves mondat, vagy mondani való, amit ezzel a csípő szószal lehet kifejezni, hát akkor forduljon mögém, és hát puszíjon meg. Ha, ha, ha. Na persze, ez a dolog rengeteg embert egy érdekes és ördögi lelkiállapotba tudja hozni, főleg a nőket. Hát erről szól a következő dal. A világ egyik legjobb blues zenekarától, a Muddy Waters Blues Bandtől halljuk most a Mean Disposition című nótát.
She got to low down, dirty way. She got a mean disposition. She got to low down, dirty way. You know I've been hoping, I've been trusting that my baby will change someday. Uh-huh, yes, I done rammed her. I have rammed her for enough to know. You know I have rammer for enough to know. You know you can't find no heaven, no why in this big world you go. Well, you know, like everybody.
You know I've been laying around in Chicago. You know I've just been grieving my fool self to death. I said, well, you're gonna need my help, I said. You know you're just about to use me. Yeah, just before I go all the way.
Az emberi tudat több millió éves tapasztalata azt mondja, hogy az ilyen mérgező hozzáállás mögött általában egy be nem teljesedett, kielégíletlen szerelmi történet. Bújdos. Hát, erről a szerelmi betegségről beszél most nekünk a mai Nyakig Mészben utolsó vendégeként Robert Gray. Köszönöm figyelmüket. Hát akkor a következő alkalommal minden jót, és Keep the Blues Alive. Robert Gray a Love Sickness című dalt játsza. Bye!
Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, Márta Nevelin vagyok. Hallgassák műsorainkat a www.bukarestiradio.ro honlapon, és kövessenek minket a Facebookon is. Viszonthallásra!
Maybe some kind fate, maybe will help you discover where to find your lover. You will hear you, he'll be near. Paradise will open its gate, maybe soon, maybe will open its gate.